Jó napot kívánok, ez itt a HVG Fülke nevű podcastja. Az elmúlt hetek sűrűsége után egy kicsit beszéljünk arról, hogy hova lehet Magyarországon belül elszökni, hogyha közélet elől az ember el akar szökni. Varga G. Gáborral beszélgetek, aki volt kollégám. Azt mondta, hogy passion traveler, voltak éppen azt hiszem a legnagyobb utazó ismerősöm, és hát ha a szenvedélye egyrészt a repülés, akkor a másik szenvedélye a Balaton. És azért gondoltam, hogy esetleg ő lenne a tökéletes személy arra, hogy egy kicsit átbeszéljük, hogy áll a balatoni nyár így a szezon elején, és hogy áll a magyar turizmus a szezon elején. Mennyit voltál eddig a Balatonon idén?
Hát most már negyedik hónapja ott élek, mert hogy a pandémiát azt a balatonkeresei házunkban vészeltük át. Elsősorban egyébként azért, mert azt gondolom, hogy egy ilyen kijárási korlátozásos időre egy ilyen falusi környezet a sokkal kellemesebb és viselhetőbb életkörülményeket biztosít. Nyilván azért két lakian csináltuk, mert nekem is még apukám, aki én a szüleim közül, szóval apukám Pesten van, tehát az ő ellátásáról azért gondoskodtunk, meg nyilván a munka is egy-egy napra Pestre szólított, de a home office az abszolút Balatonkenesén volt.
Tanultál valamit újat Balatonról így, hogy egy tavaszt végig éltél ott?
Tanulni nem tanultam újat turisztikai értelemben a Balatonról, és hát nyilván az, ahogy most beszélgetünk, azt azért szeretném előre bocsátani, hogy nyilván ennek nem egy turisztikai szakmai éle lesz, mert én nem vagyok turisztikai szakember, én utazó vagyok. De hogy a kérdésedre válaszoljak, nem tanultam, hanem felfedeztem a kertünkben lévő gyümölcsös fánkat, például az első hajtásfakadástól a kész megbeérett gyümölcsök betakarításáig ezt a fejlődést, ezt volt alkalmam nap mint nap megfigyelni. Ez csodálatos dolog volt. Amúgy szerintem idén-nyáron felfedezés lesz mindenkinek ez az egész belföldi utazás, beleértve engem is, mert ugye egy olyan típusú utazó, aki azért mániákosan utazik, és mondjuk mániákosan utazik külföldre. Most nyilván sokkal több nem most van sokkal több lehetőség idehaza, hanem most a körülmények olyanok, hogy az ember jobban és szabadabban, fesztelenebbül tud mocorogni idehaza, és például én most jövök arra rá, hogy egyébként az utazás maga az, hogy egy ilyen pici országban minden zegzugot be lehet járni, és nem kell feltétlenül elhagyni az ország határokat. És erre mindenki mondhatja, hogy hát ez a baromi nagy felfedezés, mások erre már 20 éve rájöttek, és ez igaz is.
Folytassuk egy kicsit még a Balatonnál, tehát az elmúlt 3-4 hónapot ott végignyomtad. Szerinted nyáron értelmezhető lesz a Balatonra menni, vagy olyan sokan lesznek, tehát olyannyira sokan lesznek kénytelenek is a Balatonnál nyaralni, hogy megtelik és élvezhetetlenné válik?
Nem erről van személyes tapasztalatom egyébként. Ma azt gondolom, vagy ma az látszik a Balatonon, hogy a vírushelyzet és az egész vírus körül kialakult, módosult tudatállapot miatt önmagában elmondható az, hogy azért kevesebben kelnek útra. Én remélem, hogy egyébként ez a fajta tartózkodás ez oldódni fog az emberekben, és azért a nyárból hátralévő még bő 2,5 hónapot ezt minél többen töltik utazással, de azért ez idáig az volt a tapasztalatom, hogy kisebb a forgalom a Balatonnál, mint mondjuk az előző év hasonló időszakában, és nyilván ebbe közrejátszott a vírus, közrejátszott az, hogy a június eleje az tulajdonképpen novemberre volt egyenértékű
időjárás szempontból,
és közrejátszott az is, hogy azért azok a vállalkozások, amelyek a turizmusnak a kiszolgálására jöttek létre, azért kellett egy kis idő, amíg ebből az egész sokból magukra találtak, tehát később nyitott a lángosos, később nyitottak bizonyos éttermek, stb. Stb.
Látod de... már azt, hogy milyen szolgáltatások fognak elmaradni idén? Tehát, hogy, hogy van, aki nem nyit újra?
Hát ez a nagyon retro, nagyon, nagyon alacsony színvonalú, nagyon tömeg kiszolgálásra specializált, igazából semmilyen turisztikai értékkel nem bíró vendéglátás funkció szerintem az, az nem lesz olyan nagy számban jelen a tó körül.
Nekem az volt az élményem Balatonfenyvesnél, hogy valahol az a vendéglátós, vagy az a szolgáltató, aki egyáltalán nem törődik a vírus előírásokkal, az előnyben van azzal szemben, aki mondjuk megpróbál valami fajta távolságtartást betartatni, hiszen ahol nincsen semmilyen szabály, ott jobb a hangulat, jobban összetörömlődnek az emberek, jobb együtt lenni. Ilyen értelemben, minthogyha az lett volna a Balatonon az első benyomásom, hogy a félősebbeket egymáshoz közel kényszerítő vállalkozásoknak áll az ászló, tehát hogy azok pénzügyi előnyben vannak.
Hát ez egy érdekes megközelítés. Egyébként valóban lehet ennek a jeleit látni, de előre bocsátom azt, hogy most amiről így beszélünk, az nem az általánosítás. Tehát senki ne így értse. Szerintem ez a vendéglátós társadalom, ez kiválóan leképezi egyébként a magyar társadalmat. Most, hogy vége a vészhelyzetnek, és többé-kevésbé szabadon lehet mindent csinálni az országban, ugyanígy kezdenek el viselkedni az emberek. Postán simán beállnak már 5 centire a tarkódtól, stb. Stb. Nyilván ez egy jelenség, ennek majd reméljük, hogy nem lesz meg a bőtje, meg ehhez azért kell egy nagyfokú állampolgári tudatosság, hogy ez megszűnjön, mert egyébként, hogyha a kedves nyaralók szóvá teszik azt a kifőzde tulajdonosnál, hogy miért van kint a sótartó, meg miért vannak úgy az asztalok, akkor arra egyébként rezonálnak a vállalkozók is, de hát ez a tömegturizmus jelenség. De szerintem sokkal érdekesebb az, hogy mit csinálnak azok a vendéglátós vállalkozások, akik magukat egy kicsikét feljebb pozícionálják, ne adj Isten úgy pozícionálják, hogy felelősösebb. Nagyon érdekes hogy kezelték például a vidéki enyhítést a Balaton körül a vállalkozók. Balaton akaratján a magasparton van egy kedvenc kávézóm, ahová nagyon szeretek járni, mert egyrészt fantasztikus a kilátás, másrészt pedig a kávé is fantasztikus. És ők például, amikor az enyhítés után oda mentem, és még mindig csak plexifal mögül tékövére árulták a kávét, és akkor kérdeztem, hogy hát itt van ez a csodás terasz, miért nem lehet leülni, akkor ők például elmondták, hogy jelen pillanatban olyanok a jogszabályok, hogy például ők nem tudják garantálni azt, hogy minden vendég után fertőtlenítik a mosdót, nem tudják garantálni azt, hogy az emberek azon a teraszon betartják egymástól a másfél méter távolságot, viszont a jogszabályok alapján, ha bárki oda jön ellenőrizni, azért őket büntetik meg a hatóságok, vagy hogyha megpróbálnák garantálni a szabályok betartását, akkor meg akkor a személyzettel kéne nyomniuk a mindennapokat, hogy ők ezt nem tudják bevállalni, úgyhogy az egy dolog, hogy mit engedtek meg a hatóságok, de ők maradnak ennél a biztonságos módszernél. És noha tök csalódás volt, hogy a Rasti teraszán nem ülhettem ki, de ugyanakkor meg végigbeszélve a sráccal, ez mondjuk 3 perc alatt lezajlott a beszélgetés, tehát nem egy doktori disszertációs színvonalú volt. Végigbeszélve ezt a történetet, ugyanakkor azt kell mondjam, hogy felnézek rájuk, mert egyébként nyilván ez csökkentette a forgalmukat, meg nyilván ők sem így szeretnek dolgozni, de ők azt mondták, hogy ez a felelős viselkedés.
Az látszik, hogy a mennyi külföldi európai él egyrészt a Balatonon évközben, hiszen most ebből talán egy kicsit jobb többet láthatta. Kettő, hogy idén mennyi külföldi fog érkezni, vagy mennyire fogjuk érezni a Zimmer Frey-nek a hiányát?
Hát már amennyiben azt hiánynak lehet nevezni. Az első kérdésedre a válasz, hogy ezekből egyáltalán nem látszik semmi, mert minden, amit most megtapasztaltunk, az atipikus. Nem lehet belőle következtetéseket levonni. Igen, április elejére én láttam azt, hogy nagyon sok német és belga rendszámú autó van a Balaton környékén. Nálunk Kenesén is lehetett látni, hogy kik azok, akik konkrétan a pandémia elején elvesztették a munkájukat, vagy megijedtek, hazajöttek, de egyébként egy külföldi életre vannak berendezkedve, őket lehetett látni, hazatérni, de ezek ugye nem, ezek ugye magyar emberek, tehát nem róluk beszélünk, és hogy mennyien vannak, akik egyébként külföldiként itt élnek a Balatonon, azt biztos lehet más jelekből látni, de ez nekem nem tűnt föl. A Zimmer Frey ágazat, az szerintem egy másik kérdés, az most fog igazán látszódni, mert ugye most nem tudom, hanyag 25-e van, amikor beszélgetünk, ugye néhány napja oldották fel azt, hogy Magyarország határait át lehet lépni 2 hét kötelező karantén nélkül is, és tulajdonképpen most július 1-ével válik az Európai Unióban általánossá az, hogy szabadon lehet a Schengenen belül utazni, és akkor most fog az látszódni, hogy egyébként azok a külföldiek, azok az ex-NDK-sok, akik ide szoktak, azok jönnek-e. Én szerintem az emberek szokását nem lehet egyszerűen teljesen átkódolni egyik évről a másikra, tehát nyilvánvalóan jönni fognak, de például azok az ismerőseim, akik már voltak Horvátországban idén, ők azért azt mondják, hogy ott is azért a német és a svéd turisták az lényegesen kisebb számban vannak egyelőre jelen. És akkor itt ezen a ponton ugye egy kitekintés, mert most belföldről beszélünk, de most azért viszont az látszik, hogy aki viszont elég bevállalós ahhoz, hogy menjen külföldre, az egyébként jó kondíciókkal tud menni külföldre, most már hogy lehet is.
Na most akkor maradjunk itt, hogy a Balatonon szerintem milyen szállások vannak, amiben érdemes gondolkodni, vagy itt alapvetően arról van szó, hogy a nyaraló tulajdonosok, vagy egymás között a családban a nyaralót megosztók fognak a Balatonra lemenni.
Hát ugye a szállás, szerintem a szállás kínálat az kellően gazdag a Balaton környékén, és tényleg minden igényt kielégít. Tehát a nagyon low budgettől a high class szállásig van minden. Azt is lehetett látni az elmúlt 1-2 évben, nyilván ez teljesen független a vírustól, hanem inkább a konjunktúrától nem független, hogy erős volt a gazdasági aktivitás Magyarországon, nagyon sokan újították fel a házaikat, weekend házaikat, nagyon sok nyaraló fel lett újítva, amiről én látom, hogy az kiadási céllal lett felújítva. Úgyhogy egy csomó olyan nyaraló van, kvázi ex-Zimmer Frey, ami most már nem Zimmer Frey, hanem jobb minőségű szállásként funkcionál. Egyébként pedig nem csak a Balatonról érdemes itt beszélni, hanem a Balatonnak a x kilométeres körzetéről, tehát Tapolcáról, Veszprémről.
Ja, akartam kérdezni, hogy világutazóként voltak éppen pipáltad ki a földrészeket és az országokat egy időben, amikor főleg ezt lehetett, meg amikor megfelelő mennyiségű szabadidőd is volt rá, hogy készítettél valamilyen listát Magyarországon is, hogy akkor, ha a magyar turizmus, akkor mi az, amit meg kéne nézni, mi az, ami érdekes célpont, és hogyha ilyet keresel, akkor mi az, amit keresel, élményt, vagy szállást, vagy gasztronómiát?
Hát inkább nekem ez ismétlő jellegű, hiszen mi kollégák voltunk előtte, tehát minden újságíróként dolgoztam az elmúlt 20 évben, és nagyon szerettem riportokat csinálni, úgyhogy azért Magyarországot is volt alkalmam megismerni, meg ugye vidéki gyerek vagyok, tehát a gyerekkorom is egyfajta Magyarország ismerettel zajlott. Tehát most nyilván az ember elmegy olyan helyekre, ahol gyerekkorában járt utoljára, mondjuk sorolhatnám, úristen, tehát hogyha csak azt mondom, hogy vegyük végig Magyarország tavait, tök jó, az egy nagyon jó projekt. Ha nyilván vegyük végig Magyarország bor régióit, elképesztő. Tehát az, hogyha csak ezt a kettőt valaki meg szeretné csinálni, akkor szerintem körülbelül a következő 5-10 évére ki tudná tölteni a szabadság keretét. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy tényleg az ember ott a Vihar, Sarok, Gyula, Békés Csaba környezetében mi mindennel tud gazdagodni, csak azért, hogy megnézi, hogy élnek ott az emberek, mik a tradíciók, mik a hagyományok. Fürdők, tettó, tehát Őrség, az van egészen fantasztikus hely. Tök sok minden van Magyarországon, Kaposvár, tök jó városok, élhető városok. Ez egy tök érdekes dolog, hogy miközben egyik határtól a másik határig eljutsz 3,5 óra alatt, és ahhoz már nem kell combos gáz nyomni, hanem egy kényelmes autós tempóban. Tehát egy pici 93.000 négyzetkilométeren hányféle módon készítik el a töltött káposztát. Én az utazást azt a gyomromon keresztül élem meg, tehát ez ne legyen titok senki előtt. Ilyen dolgokat is nagyon jól. Tehát az ember Sopronban is például nagyon jól tudja magát érezni, vagy Szombathelyen. És egyébként pont ez a Szombathely és környéke, Sárvár, ott baromi jó turisztikai létesítmények vannak. Szintén a budget kategóriától az egészen elegánsig, egészen színvonalasig.
És hogyan vágjon bele az ember? Tehát, hogyha nem ilyen turista iroda van, meg nem a Vizer viszi el, vagy a másik fapados a valamelyik európai nagyvárosba, tehát te hogyan terveznél egy magyarországi utat? Tehát az alapvetően egy egyéni tervezés, egy ad-hoc tervezés, vagy pedig ennél már máshogy közelítenéd meg?
Hát egyszerűen lehet menni a vakvilágba, mondjuk Magyarországon nincs túlságosan nagy kockázata ennek. Azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy a magyar turisztikai tartalomszolgáltatás, tehát ezek a Magyarországgal foglalkozó kisebb, nagyobb travel blogok szerintem tök jó merítést adnak abból, hogy mit érdemes csinálni, és hát igen, hogyha az ember kicsit akkurátusabb, akkor tulajdonképpen semmi mással nem kell csinálni, csak a bookingon szimpatikus szállásokat keresni.
Magyarországon a turizmusnak kampó idén, de ezt hogy látod?
Hát azért igen, szóval durva. Tehát nem kell, ehhez nem kell vidékre menni, elég nem menni a pesti belvárosba. Nagyon szomorú a helyzet. Tehát tényleg, hogy lehet látni, hogy például annyira kevés ember van az 5. kerület turisztikailag frekventált részein, hogy a szépen lediszkövezett utcákon, amit ugye koptatnak a turisták cipői, most már a fű kinőtt a kövek között. Ugye Budapest, hát a budapesti turizmusnak olyan szempontból úgymond kampó, hogy hát azért szerintem 8 millió utas hiányozni fog körülbelül a repülőtérről. Tehát az azt jelenti, hogy ennyi külföldi nem jön. Nyilván ebben lehetőség is van, mert nem mindig csak ebből a pesti szemszögből nézzük a magyar turizmust. Tehát szerintem most például a budapesti 2-3-4 csillagos szállodák nem lesznek annyira tele, tehát lehet, hogy nagyon sok vidéki magyarnak most nyílik meg igazából a lehetősége arra, hogy mondjuk 3-4-5 egybe attól függő napot eltöltsön Budapesten és a környéken. Mert egyébként tavaly előtt volt itt egy lengyel haverom, és elvittem Szentendrére. Nem fektettem bele a kenneténél több kreativitást, hogy az egyik napját mivel töltsem el. Teljesen el volt tájulva, és amikor elmondtam neki, hogy egyébként egy 25 perces hévezéssel az Országházzal szembe száll le, akkor azt mondta, hogy ez ilyen nagyon kevés helyen van. Úgyhogy ez is jó, hogy az ember eljön Pestre. Hát arról pedig nem is beszélünk, hogy mondjuk, ha valaki Kaposvárról útra kell és elmegy az én alma máterembe Debrecenbe, azért az is egy óriási élmény. Szóval mennyi? 2,5-3 és fél óra autózás nem olyan nagy dolog. Szóval.
És ez a budapesti visszaesés, ez milyen fokon ronthatja összességében is a színvonalat? Tehát, hogy gondolom, ilyen téren, ha bezárnak helyek, akkor...
Nem tudom, lehet, hogy én naív vagyok, de én hiszek abban, hogy ez összességében javítja a színvonalat. Tehát én hiszek abban, hogy a szállodaiparban nem, mert ugye a szálloda beruházásokhoz gazdasági értelemben mindig ingatlan tartozik, tehát az úgymond adottság. De én például hiszek abban, hogy a vendéglátós vállalkozásoknál érvényesülni fog a klasszikus kontraszelekció. Aki ma Budapesten menne marad a vendéglátós bizniszbe és 2020-at túl fogja élni, annak van egyfajta elkötelezettsége a vendéglátás iránt, ne adj Isten, tud valamit, amitől ő jobb, mint azok, akik nem élik túl.
És akkor lehet, hogy ez a Balatonra is ilyen téren érvényes lesz, hogy egy kicsit változik a magyar tengernek a pozíciója, az odautazóknak a célja?
Hát szerintem erről egyébként ritkábban beszélünk, de az folyamatosan változik. Az a Covid helyzettől függetlenül is változik. A Balaton szerintem tök jól fejlődik. Nyilván az, hogy ebből egy ilyen... Tehát az egy álom, hogy a Balatont mondjuk 5 év alatt látványosan át lehet alakítani. És egyszerűen azért álom, mert a magyar gazdaság nem képes erre. Oly mértékű pénz és befektetés kellene csak összpontosítani, hogy szerintem ez egyszerűen irreális elképzelés. De hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk 2000-től 2020-ig mennyi mindent lehet csinálni a Balatonon ma, és mennyi mindent lehetett akkor. Tehát ma, aki 2 hétre elmegy a Balatonra, és mondjuk azt mondja, hogy ő semmi más célja nincsen, csak minden nap szeretne különlegeset enni. 2 hétig valaki minden nap el tud menni a 80 kilométeres körzetbe enni valami igazán finomat. Az azt jelenti, hogy van legalább 14 ilyen hely. Nyilván a tó az adottság, de hogy csak ilyen tippeket is adjak. Tehát, hogyha valaki Badacsony környék, tehát Balatonfüred és Badacsony közötti távot meg szeretné tenni autóval, akkor a lehető legrosszabb döntés, hogy végigmegy a partmenti 71-es úton. És a lehető legjobb döntés, hogyha Füred után egyszer csak az ember felfordul a hegyek közé, és megy, amerre jól esik. Ott olyan szép települések vannak, olyan tehát emberek, akik a megkeresett pénzüket abba fordították, hogy a romos házakat felújítsák, stb. Sok nyíltak ott ilyen butik hotelek is, persze ezt nem a tömegigényt elégíti ki, de tényleg csodásak ezek a falvak. Nyilván szerintem az egy kicsit azért túlzás, persze, hogy ez a magyar Toszkána, mert azért ettől messze vagyunk, de és nem is kell Toszkánának lenni, De azok tök jó helyek, tök jó erdők vannak, tök jó tisztások, lehet bringázni. Balaton baromi jó bringás terep. Én nagyon szélsőséges vagyok egyébként a városi bringázással, de imádok a Balaton felvidéken bringázni. Baromi jó.
Van Gábor, szerintem kedvet hoztál ahhoz, hogy bármerre elinduljunk. És
akkor meg a déli partról nem is beszéltünk.
Igen. Igen. Tehát, hogyha ha valakinek elege van a Budapestből, akkor menjen ki, ha valakinek elege van vidékből, jöjjön Budapestre, fedezzük föl egymás lakhelyeit, mert hát sok szépet fogunk látni.
Hát igen, meg azért még valamit mondanék, tehát hogyha az ember megpróbálkozik avval, hogy A-ból B-be ne az autópályán jusson el, hanem ne egy szám egy, ne adj Isten, másod-harmad rendű utakon végig menjen. Tehát egy kicsit ismerjük meg a falut, stb. Tehát, hogy ez Budapest-Balaton között is, hát ez a egyek felcsúti térség, lehántjuk róla a politikai éleket, akkor baromi jó helyek vannak ott is.
Most ebben a podcastban lehántottunk minden politikai élt, nem beszélgettünk tulajdoni viszonyokról, és senkinek sem a hobbiáról. Nem rontanám el most.
Nem is kell.
Végében.
Abszolút pozitív volt a...
Egyébként ez valóban. Én nagyon várom egyébként a Balatonira levezető biciklizót, ami pont Metyeknél megy el, és onnan alcsút doboz, talán lovasberény. Fantasztikus.
Hát egyébként én 20 évesen még lebicikliztem a 7-es úton Pestről a Balcsira, életemben kétszer, tehát nem... egy fél nap.
Ma és... már az tilos. A 7-es úton, de remélem hamarosan elkészül a bicikliút. Vargai Gáborral beszélgettem a belföldi turizmusról. Kövessenek minket a HVG-hún, a HVG 360-on, és természetesen vegyék a heti lapot. Találkozunk nem sokára újra.